Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy adtad a nyugalom napját, ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy ebben a délutáni órában is eljöttünk, és hálát adunk. Hálát adunk ezért a napért, hálát adunk azért, hogy ezen a napon téged, a te közelségedet kereshetjük. Köszönjük Istenünk, hogy adtad ezt a lehetőséget, ezt az Isten tiszteletet, hogy itt megálljunk előtted, imádkozzunk hozzád, zsoltárt énekeljünk, és a te ígéret hallgassuk. Kérünk Istenünk, fogadj el bennünket, hadd lehessünk most ezen a délutáni órában a te közösséged, a te néped, amelyik figyeli a te szavadat. Hadd lehessünk olyan gyermekek, akik egyedül most az ő mennyei atyukra figyelnek. Kérünk Istenünk, ne tekintsd a mi bűneinket, ne tekintsd a mi gondolatainkat, amelyek gyakran annyira emberiek és annyira porhoz tapadnak, hogy pontosan földhöz ragadtság miatt nem tudjuk meghallani és megérteni üzenetedet. Emelj föl bennünket, Istenünk, nyisd meg szíveinket, nyisd meg fülünket, hogy eljusson hozzánk a te ígéd. Hogy ne csak kimondott emberi szó, hanem Szentlélek által élő és ható ige lehessen a mi szívünkben. Jöjj közénk a te lelked által, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek az ő szent lelke segítségében bízva a mai délutánon. Mózes 5. könyvének 22. fejezetéből az első verstől a negyedik versig. Így szól az ige. Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz. Ha pedig nem lakik hozzád közel az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és legyen nálad, amíg embertársad nem keresi. Akkor add vissza neki. Ezt tedd embertársad szamarával, ezt tedd a ruhájával, és ezt tedd minden elveszett holmiával, amelyet megtalálsz. Nem szabad közömbösen elmenned mellette. Ne nézd el, ha embertársadnak a szamara vagy marhája kidől az úton, ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, amikor azt az igét olvastam készülés közben, az a mondás jutott eszembe, amelyet a katonaságban mondtak annak idején, hogy a honvédségbe, ami nincs lebetonozva, azt biztos ellopják. Egy kicsit mosolyogtunk ezen a jelenségen akkoriban, de most már egyre kevésbé mosolygunk, amikor nem csak a megszűnt laktanyák falain belül érvényes ez a törvény, hanem sajnos idekint, a mindennapos valóságban is. Egyszer túráztunk a családdal, a gyerekek még kicsik voltak, és annyira összeszűkült a túra ösvény, hogy nem tudtuk tovább tolni a babakocsit. Gondoltuk azt, hogy hát betesszük a bokorba, és majd visszafele jövet újra fölvesszük. Kivettük belőle a gyermekünket, betettük a bokorba, negyed óra múlva jöttünk vissza, és már nem volt ott a babakocsi. De gondolom a testvérek is számtalan ilyen kellemetlen esetet tudnának elmesélni. Amikor valahogy megbíztunk a közelkölcsben, valahogy megbíztunk abba, hogy az arra járó ember jó szándékú, azt gondoltuk, hogy talán mi sem vennénk el a másét, aztán jó nagyot csalódtunk. Amikor az ember ilyenkor csalódik, akkor voltak éppen egy olyan erkölcsi értékrend, egy olyan erkölcsi tartás rombolódik, amelyet az illető, aki talán eltulajdonít egy ilyen dolgot, akármilyen apró dolog is legyen az, fel sem fog. Fel sem fogja az, hogy az a rossz cselekedet, amelyet elkövetett, az nem csak egy kis apró szelete az életnek, hanem annak hatása van. És azt erősíti, amitől mindannyian szenvedünk ebben a világban, amit úgy hívunk, hogy bizalmatlanság, amit úgy hívunk, hogy nem merünk megbízni a másik emberbe, nem merjük rábízni dolgunkat, dolgainkat, és ne is beszéljünk érzésekről, belső titkokról, bizalmas információkról. A felolvasott igében egy más értékrend, egy más erkölcsi rend nyilvánul meg. Egy olyan rend, amely azt gondolom, hogy mindannyiunk számára azért ott van a vágyálmok között. Vagy lehet, hogy még ott van a megtapasztalt gyermekkori, ifjúkori világban, amikor nyugodtan ott lehetett hagyni dolgokat, és nem kellett attól félni, hogy azt valaki elviszi. De így van ez egyébként még tőlünk nyugatabbra, ahol nyugodtan benne lehet hagyni az autóban a kulcsot, nyugodtan benne lehet hagyni értékeket, szinte biztos, hogy adott környékeken nem nyúl hozzá senki. Az ígére tekintve, Isten a törvényben és Mózes 5. könyvében a törvény megismétlésében egy olyan erkölcsi rendet próbál elmondani a népnek, amely nem azért kell, mert Isten egy rigorózus, szigorú atya, aki mindenáron betarthatatlan törvényekkel akarja az ő népét megnyomorítani, hanem azért kell, amelytől visszhangzik léptennyomon Mózes 5. könyve, és amelyek tulajdonképpen ebben a fejezetben is ismétlődnek, nevezetesen, hogy jó dolgod legyen és hosszú ideig élj. Ez a következő versekben olvasható többször is, hogy jó dolgod legyen és hosszú ideig élj. De nézzük meg, hogy mit is szabályoz ez a törvény, amelyet az imént felolvastam, és hogy van összefüggésben az életidővel. Hogy van összefüggésben azzal, hogy az embernek jó dolga legyen. A kor vagyoni viszonyait tükrözi a 22. fejezet első 4 verse, azt a társadalmat, amelyben Izrael élt, nevezetesen a földművelő állattartó társadalmat, ahol a legnagyobb érték az a jószág volt, azok az állatok, amelyek biztosították a megélhetést, akár élelem formájában, akár úgy, hogy értékesítették az állatot, vagy minden nap tejet tudtak nyerni tőlük. A szarvasmarha, a juh, és lehetne sorolni tovább ezeket az állatokat. Ez volt tulajdonképpen egy izraeli családnak a létalapja. Ugyanúgy, ahogy mondjuk 50-60 évvel ezelőtt Magyarországon is az a néhány tehén, az a néhány kisebb jószág, baromfi volt a létalapja a családnak. Hogyha az megvolt, akkor nem kerülhetett ugyan igazán nagy bajba. Nem sodródhatott a tömb szélére, mert mindig volt valami, amit az asztalra lehetett tenni. Ugyanez volt Izraelben is. Na most, hogyha esetleg valakinek egy nagyobb csordából elcsatangolt az egyetlen szarvas marhája, akkor bele lehet gondolni, hogy ez milyen érvágás jelentett annak az illető családnak. Mennyire valóban modern kifejezéssel élve padlóra tette őket. És Izraelben Isten ezért tiltja meg azt, hogyha egy elkószált állatot valaki talál, akkor ne menjen el közömbösen mellette. Sőt, arra szólítja föl, hogy adja vissza az embertársának. És hogyha nem ismeri, vagy nem tudja, hogy kié az az állat, akkor őrizze meg, etesse. És hogyha valaki keresi, akkor szolgáltassa vissza. Azért, mert ez volt a létalapja az embereknek. Nagyon fontos dolog volt ez. A mai érdekközpontú társadalomban egy picit furcsán hangzik ez, hogy ha találok valamit, akkor az nem lehet az enyém. Akkor keressem, kutassam azt, hogy kié legyen. Ma egyre távolibb ez a gondolat. De arra kell gondolnunk, amikor ilyen esetbe kerülünk, hogy az valakinek hiányzik. És valaki iránti szeretetünket tudjuk megmutatni akkor, amikor segítünk egy ilyen helyzetben. Amikor az elcsatangolt állatot, vagy a mai világ nyelvére lefordítva, akár ha találunk valamit, vagy úgy érezzük, hogy szüksége van valakinek valamire, akkor segítünk. Ne menj el mellettük, közömbösen mondja a Szentírás. Közöny. Albert Camus-nek volt egy regénye, aminek ez volt a címe, a Közöny, a 20. század közepén első felében írta, és egy kicsit nyilván a háború hatására megprófétálta azt a világot, azt a társadalmat, amiben most élünk, ahol gyakran a rászoruló, a nehéz helyzetben lévő, a bajba jutott ember mellett elmegyünk közömbösen. Természetesen itt nem olyanokra gondolok, akik megélhetési koldusok vagy kéregetők, akik a templom előtt állnak, és amikor vége az Isten tiszteletnek, gyorsan elrakják a mobiltelefont és kéregetnek. Sokszor voltam ennek szemtanúja. Hanem az olyan emberekre gondolok, akik valóban a tömb szélén állnak, akik nem harsányan hirdetik, és nem erőszakosan támadnak rá az emberre, hogy adjon pénzt, adjon pénzt, adjon pénzt, hanem csak látjuk, csak ott van. És az ő egész lénye beszél arról, hogy szükségem van segítségre. Eszünkbe kell jusson itt az irgalmas samaritánus példázata is. Abban a példázatban egy rászoruló ember hevert az út szélén, akit rabból kifosztottak, és két ember közömbösen elment mellette. A harmadik ember volt egyedül, együttérző. Ketten közömbösek voltak. Gyakran azzal magyarázzák meg az emberek a közönyüket, főleg olyan helyen, ahol többen élnek egymás mellett, nem ismerik annyira egymást az emberek, hogy ez nem az én dolgom. Meg azzal is meg szoktuk magyarázni, hogy biztos megérdemli a sorsát, nem hiába jutott el odáig, olyan helyzetbe, ahol éppen van. Jézus Krisztus mindig arra utasított bennünket, hogy ne vizsgálgassuk az okokat, például a születésétől fogva a vakember meggyógyításakor a tanítványok egyből elkezdtek ott spekulálni, hogy vajon miért lehet ez az ember beteg. Az okokat vizsgálták. Hogy kinek a bűne az, hogy ő beteg? Kinek a bűne az, hogy ő odáig jutott, hogy vak? És Jézus rendre utasítja őket, és nem adja meg erre a választ, mert nem ez a lényeg. Tehát van egy pont, ami után nem a mi dolgunk az, hogy megállapítsuk, hogy mi az igazság, hanem ott van, ahogy az irgalmas samaritánus történetében, ott van egy rászoruló, ott van egy ember, akinek tudnánk segíteni. Erről az erkölcsi rendről beszél a Mózes 5. könyvének 22. fejezete. Arról beszél, hogyha mi meg tudjuk cselekedni ezt, ami le van ide írva, nevezetesen, hogy tiszteletbe tartjuk a másik életét, sőt nem csak tiszteletbe tartjuk, hanem ahogy lehet segítjük, akkor valami helyreáll a sok negatív dolgot, így lehet ellensúlyozni. A környezetvédőknek van egy olyan mondása, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Ez azt jelenti, hogy a nagy folyamatokat, a nagy egész világra érvényes igazságokat tartsuk szem előtt akkor, amikor a mi kis életünkben próbálunk jót tenni. Ugyanez érvényes az erkölcsi rendre. Gondoljuk el azt, amikor jót teszünk, hogy ezzel valahogy a világot is megjobbítjuk. Nem csak egy adott embernek segítünk, nem csak kihúzzuk éppen a bajból, vagy visszaadjuk neki, ami jogosan megilleti, hanem ezzel tulajdonképpen azt a roncsolódó bizalmat erősítjük, ami nélkül nincsen társadalom, ami nélkül nincsenek közösségek, ami nélkül, és itt jutunk el a konklúzióig, ami nélkül nincs jó dolgunk, és nem élünk hosszú ideig. Számtalanszor kimutatták már pszichológusok és orvos tudománnyal, az emberi élet kutatásával foglalkozók, hogy milyen jó hatással van a szervezetünkre is, nem csak a lelkünkre, a szervezetünkre, a sejtjeinkre az, hogyha bizalmi kapcsolataink vannak. Ha meg tudunk bízni valakiben, vagy valaki megbízik bennünk. Milyen jó érzés csak látni ilyet, hogyha nem is vagyunk benne, ha csak látjuk. Talán elmondtam már a példát a testvéreknek, hogy erre nézve számos kutatást végeztek. Egyszer egy orvostan hallgatóból álló csoporton vizsgálták, hogy milyen hatással van rájuk az, hogyha erőszakot, csúnya dolgokat ábrázoló filmeket vetítenek. Megmérték a nyálban lévő immunsejtek számát. Utána pedig ugyanezzel a csoport egy kis idő elteltével a szeretetről, a bizalomról, az emberi kapcsolatokról szóló filmeket nézettek, és utána is megmérték ugyanazokat az immunsejteket, és többszöröse volt. Ilyen hatással van ránk a szeretet, a bizalom. Nagy szavak ezek, kedves testvéreim, és én nem is szeretek túl sokat beszélni ezekről, mert nem ez a dolgunk elsősorban, hogy beszéljünk róla, hanem az a dolgunk, hogy ezt éljük, gyakoroljuk. Mert azoknak az igéknek, amelyeket felolvasunk itt a templomban délelőtt, két Isten tiszteltem most délután is, aztán majd jövő héten is jó néhányszor, ezek csak pusztába kiáltott szavak, akkor, hogyha nem megtartjuk őket, csak meghallgatjuk. Cselekedjük is meg. Mindenki tudja, ismeri az ő életét sokkal jobban, mint én, bármelyik testvéremét, aki itt ül, és tudja, hogy melyek azok a pontok, amelyekben tudunk tenni, és tudnak tenni. Melyek azok a pontok, amelyeken fontos lenne esetleg egy ilyen bizalmi lépést tenni a másik ember irányában. és olyan ez a dolog, mint amit egyszer egy egyház óriás plakátja hirdetett, hogy jót tenni jó. Jót tenni nem csak annak jó, akivel tesszük, hanem nekünk is. Vagy egyáltalán jó részesedni a jó cselekvésébe, jó részt venni olyan programokban, olyan közösségekben, olyan tevékenységekben, ahol az emberek jót tesznek. Jót tesznek egymással, jót tesznek a másik emberrel. Így építhetjük azt az erkölcsi rendet, amelyet mindannyian vágyunk, amelyben szeretnénk élni, ahol a bizalom dominál. Nem az, hogy félek és féltek, hanem az, hogy megbízok és felajánlok másnak dolgokat. Felajánlok életenergiát, időt. Nem szűken mérem mindazt, amit Isten adott nekem, hanem juttatok belőle a másik embernek is. Mert lehet, hogy egy mai ember azt mondaná, hogy dehogy viselek én gondot a másik állatáról, hát az nekem időmbe kerül, ugye szoktuk sorolni, energiámba kerül, pénzembe kerül, nem. Minden anyagi jó, amit kapunk, az átmenetileg van nálunk. Azért van nálunk, ahogy a sáfár példázata elmondja, hogy gazdálkodjunk vele. Aztán majd jön az elszámolás, jön a számodás. Hogyan gazdálkodtál? Ezért sokkal nehezebb a gazdag embereknek. Sokkal több bizatik rájuk anyagi értelembe. És sokkal nagyobb lesz a számonkérés is. És ugyanígy a szellemi dolgokkal foglalkozók. Ezért mondja az Új Szövetség, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük a tanítóknak, mert sok bizatot rájuk, és sok dologról kell számot adni. Isten adjon olyan látást, olyan önvizsgálatot mindannyiunk számára, amelyben tudjuk erősíteni a többi ember felé való bizalmi kapcsolatunkat. Hogyha van olyan, akivel ez nem úgy áll, ahogy kéne, akkor imádkozzunk érte, és munkálkodjunk érte. Ez a kettő párba járjon egymással, imádság és munka. És ha ezt megtesszük, akkor higgyük el, hogy az Úr Jézus áldása lesz rajtunk, és valóban jó dolgunk lesz. Jól fogjuk magunkat érezni. Ez jelenti, hogy jó dolgunk lesz. Azt is jelenti, hogy a kevésnek is tudunk örülni. Mert a legfontosabb, az már rendben van. Az, hogy most 3 szelet kenyér, vagy 1 szelet kenyér, az már ettől a ponttól fogva másodlagos. És így lehet hosszú élete és elégedett élete az embernek. Ezt cselekedje meg mindannyiunk életében a Szentlélek Úristen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy adtad a te ígédet a régieknek, az Ószövetségben élő izraelieknek, hogy figyeljenek egymásra, figyeljenek a másik ember elveszett javaira. Köszönjük, hogy te is példát mutattál azáltal, hogy mindenedet odaadtad értünk, hiszen egyrésztről megteremtetted az egész embervilágot és benne a mi életünket is, másrésztről pedig megváltást szereztél, önmagadat adtad értünk ismét a Golgotai kereszten. Istenünk, add, hogy hálából tudjuk mi is úgy odaszánni a mi életünket, hogy mindaz, amit igédből megértettünk, valóság legyen. Hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói és megcselekvői is legyünk a te igédnek, parancsodnak. Így járd meg életünket, így járd meg emberi kapcsolatainkat, kérünk. Add, hogy hadd lehessen az a szeretet és bizalom a családjainkba, amely az igéből sugárzott. Hadd lehessen azokkal az emberekkel is ilyen bizalmi kapcsolatunk, akikkel körbevettél bennünket. Tudjuk Istenünk, hogy nagyon sokszor nem kerül viszonzásra a bizalom. Add, hogy ilyen helyzetekbe se csüggedjünk, nem maradjunk közönösek, hanem csendben hordozzuk el az esetleges szenvedéseket, fájdalmakat. Kérünk, erősíts meg bennünket ebben Jézus Krisztus által, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.